Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi romlott el?
Mármint hol?
A Magyar Szocialista Pártban. Egy ideig volt egy miniszterelnök jelöltjük.
Én azt mondom, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Azt szeretném mondani, hogy a sport hasonlattal lehet élni, akkor az első menetben kaptunk egy viszonylag kemény ütést, amit most úgy látszik, mintha kicsit még cipelnénk, de abban bízom, hogy a meccs végére ki fogunk ebből jönni. Szerintem három nagyon egyszerű okot tudok felsorolni, és ebben a hangsúlyokat sem szeretném más nagyon, nagyon megjelölni. Az egyik szerintem a partnerek nem voltak fogadókészek még erre az erős kezdésre, amit mi egy picit korán megtettünk. Tehát 2017. januárjában mi ugye egy miniszterelnök jelölttel előálltunk, és egy teljes körű konstrukciós javaslattal. Tehát, hogy közösen induljunk, és közös listáink legyenek. Szerintem az idő még nem volt érett arra. Érdekes a helyzet, hogy most már többen mondják ezt, akkor még kevésbé volt ebben a fogadókészség. Elismerem, hogy volt egy pici belső bizonytalanságunk, de én ezt nem tartom annyira jelentősnek, mint amit most felnagyítanak néha a külvilágban. A harmadik pedig azt el kell ismerni, hogy követtünk el ebben a szakaszban szerintem kommunikációs hibákat. Mondok egy példát, nem biztos, hogy az előválasztást ki kellett volna azonnal dobni az ablakon. Meggyőződésem az, hogy tudomásul kellett volna vennünk, hogy egy másik párt elnökét nem kell kizárni egy listáról, hanem csak jelezni kell, hogy mi más irányba mozgunk. Tehát volt néhány olyan kommunikációs hiba, amit a miniszterelnök jelölt, vagy egy picit jó magam is elkövettem, ami összességében azt eredményezte, hogy a vádfellendülés után egy stagnálás, majd egy csökkenés, és én azt mondom ellentétben másokkal, hogy szerintem nagy bölcsességről tett tanúbizonyságot a miniszterelnök jelölt, meg a párt is maga, hogy azt mondtuk, hogy korrigálunk, és egy új lehetőséget megpróbálunk magunk számára teremteni. A világ meg nem akarja, hogy kapjunk egy új lehetőséget. Ezt látom, tehát azt érzékelem pontosan, hogy gyorsan mindenki ráugrott erre a helyzetre, hogy lehet akkor ezt a problémát lezárni.
De partnerek viselkedésében bármi is meglepő volt, hát azt egy csetszopó is tudja, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet így bánni.
Szerintem válasszuk ezt egy picit időben külön, ugye most már lassan majdnem 2 hónap telt el, ugye Botka László lemondása óta. Az első időszakban mindenki azt tette, amit azt gondolom, hogy talán normális, hogy hát akkor amit lehet itt ebből a lehulló morzsákból fel kell szedni. Mostanra szerintem az okosabbak megértették, hogy az MSZP esetlegesen csökkenő bázisa, vagy az MSZP megüresedő helye, most menjünk el teljesen a falig ebben az ügyben, az nem oda mennek a szavazatok, mint ahova az emberek gondolják. Nem oda mennek, ahova ők akarják, hanem a szavazatok jelentős része jól láthatóan elment oda, hogy akkor inkább el sem megyek szavazni. Tehát a Fidesz relatív növekedése, amit most minden közvéleménykutató mér, az azt jelenti, hogy egy centit nem nőtt a Fidesz támogatottsága Magyarországon az elmúlt 2 hónapban. Sőt, szerintem majd erről beszéljünk egy-két szót, ez a visszaküldött kérdőívek körül anomáliák azt mutatják, hogy már az a bázis is fogy, csak a relatív szám az elérte akkor így az 50%-ot, mert az MSZP-sek úgy gondolják, hogy nem mennek el. Van még egy veszély, amit én nagyon-nagyon nem értek, amit a mi értelmiségünk most elkezdett nyomni, hogy Észak-Kelet Magyarországon könnyen lehet, hogy ez a Jobbik felé fog menni, ez az elégedetlen volt MSZP szavazó. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy álljunk meg, gondolkozzunk, ne próbálják meg kiharapni a mi testünkből az esetleges ilyen-olyan darabokat, hanem inkább segítsenek minket abba, fogadják el, hogy igenis az MSZP ebben a helyzetben újra tudja kezdeni a dolgot. Újra fogjuk kezdeni, meg fogjuk ezt csinálni, vissza fogunk térni erre a helyre. 18 Magyarországon az MSZP nélkül nincs baloldali demokratikus kormányváltás. Ez az egyértelmű álláspontom.
Botka László lemondásával vitte magával az összes felelősséget is, vagy azért még a párt vezetésében is meg kell beszélni néhány dolgot?
Igen, ez szerintem egy kulcskérdés, és higgyel, hogy nagyon őszinte voltam ezekben a kérdésekben belül. Tehát látom a saját szerepemet, látom sokak szerepét és felelősségét ebben az ügyben, de azt mondom, és ebben nagyon-nagyon szilárd az álláspontom, hogy két helyen lehet majd felelősséget érvényesíteni. Most az egyik az a listállítás, a másik pedig április 9-én reggel 9 órakor el kell kezdeni ezt. Nagyon komolyan feltárni, hogy mi történt. Most, ha ez a párt elkezdene a belső ügyeivel tovább foglalkozni, így se hagyják nekünk nagy. Tehát ugye ma azt látom, hogy nagyon sokan azt akarják, hogy minden egyes egyébként látszólag normális döntés mögött megkeresni azt, hogy ez hogyan függ össze azzal a belső hatalmi harccal. Én minden ilyet, ha látja, próbálok elkerülni, minden ilyet próbálok lezárni. Mondanám azt, hogy én vagyok az a háziasszony, csak bután néznék ki ebbe ezzel a képpel, aki megpróbálja a tányércsörömpölést a szoknyája alá söpörni, tehát hogy ne a családi belső vitákról szóljon.
Van ereje ahhoz, hogy ezeket a belső vitákat egy időre elhallgattassa? A listaállítást korábban is mondta.
Az erő az nyilvánvalóan a politikában egy virtuális dolog, ahhoz kellenek szabályok, meg kellenek helyzetek. A szabályok egy része nem áll rendelkezésem, de a helyzet a rendelkezésemre áll. Márpedig ez egy nagyon komoly fegyelmező erő. Választási időszak van. Aki itt most kibeszél, az tulajdonképpen azt éri el, hogy kiírja magát a klubból. Sokkal inkább nézem meg, hogy arról beszélnek, hogy nem kibeszélés van most már, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy aki nem bírja ezt a helyzetet, az sokkal inkább úgy gondolja, hogy most elmegy. Ugye erről most egyre többet hallok, hogy ez a mozgás van. Tehát ma én azt állítom, hogy igen, van felismerés abban, hogy a pártelnök vezetésével ezt végig kell csinálni, végig kell menni ezen az úton, ami azt jelenti, hogy politikai értelemben azt a baloldali karaktert kell felmutatnunk, keményen kell támadnunk a Fidesz kormányt, hiszen még egyszer nem növelte a szavazóinak a számát. Lehetőség szerint a legszélesebb együttműködést össze kell hozni a politikai baloldalon, kizárom a Jobbikot, és meg kell találni a legalkalmasabb esélyes miniszterelnök jelöltet. Ez a 4 feladat van, amit nekem most a következő 134 napban meg kell oldani.
Ja, akkor a listaállításnál fogjuk a lista elemzésével megtudni, hogy a pártvezetése kiket tart felelősnek azért a helyzetért, ami ide vezetett.
Igen, mindig vigyázzuk. Igen, tulajdonképpen azt mondom, hogy persze. Igen, a lista elemzésével meg fogják tudni azt, hogy abban a pillanatban mi a szocialista párton belüli erőviszony, és szerintem ennél tovább most ne is menjünk. Igen, az is igaz, amit ön mondott, de én még mindig reménykedem abban, hogy az a felismerés nő, hogy minél többen álljunk össze közös listára, hogy minél inkább induljunk közösen, amennyire lehet. Én azt a mondatot nem fogom elfelejteni, és használni fogom, amit Botka László mondta, ez a győzelem forgatókönyve. A minden más, az a párt szépségverseny forgatókönyve, az a párt erőviszonyok rögzítése, és azt kockáztatjuk, hogy a Fidesz a meglévő, használjuk a 2 millió számot, 2 millió szavazójával, gyakorlatilag többséget tud szerezni, ami óvatatlanul azt fog jelenteni, az emberek jelentős része meg fog valakit büntetni, haragudni fog valakire, és félek, hogy ez mi tudunk lenni jelentős részben, vagy a mi politikai körünk.
Mi marad Botka programjából, Botka László nélkül?
Nem tudok számot mondani, minden. Tehát azok a szakértők, akik dolgoztak Botka Lászlónak, külső szakértők, a jelentős része továbbra is vállalta a munkát, tehát ők továbbra is segítenek nekünk. A Tegyünk Igazságot program az alaptételként megmarad, egy baloldali, karakteres baloldali programon dolgozunk. Azt látjuk, és ha ennyit lehet itt talán mondani, bár már ez is ilyen bizonytalanságnak tűnik, de nem akarom, hogy úgy látszódjon. A Fizessenek a gazdagok szlogent sok támadás érte amiatt, hogy úgy tűnhetett, hogy a középosztály gyengítése is a cél. Szó sincs róla. Ezt ma inkább úgy használjuk, hogy a vagyonosabb, tehetős emberek számára több felelősségvállalást várunk, és nyilvánvalóan egy nagyon komoly visszakompenzáció az alsó társadalmi csoportokba.
Fizessenek a gazdagok, mondat azért tömörebb volt. Az kampányban jobban lehet dobni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy pontosan tudom, hogy ez a sokat szidott politikai mondat arra azért alkalmas volt, hogy megmozdítsa az embereket. Itt mindig az a kérdés egyébként, hogy milyen bázist mozdít meg. Nagyon sok aktív ember mondta azt, hogy nem tudtuk kellőképpen definiálni ezt a gazdag fogalmát, pedig akkor emlékszik, megtettük, hogy 1 millió forint feletti jövedelem, 100 millió forint feletti vagyon, és ugye azt mondtuk, hogy ez ilyen luxuscikkek. Ma azt mondom, hogy használni fogjuk ennek a tartalmát, lehet, hogy a mondatot kevésbé.
Honnan fognak, ha akarnak, miniszterelnök jelöltet szerezni?
A Három lehetőség van. Így leszik ez ilyen mesei szám, ilyen nap van, hogy mindenből három megoldás van. Az egyik, amit én első számú megoldásként továbbra is csinálok, ez a civil. Azt látom, a mérések, a hangulat, az azt mutatja, hogyha lenne egy köztiszteletben álló, mindenki számára elfogadható miniszterelnök jelölt, az először is megmozdítja a bizonytalanokat, másodszor kényszert teremt a politikának ezen a tér felén arra, hogy azok a szétfele tartó mozgások összefele mozogjanak. Tehát én ma ezt tartom egy lehetséges forgatókönyvnek.
A civil, bocsánat, mennyire civil? Sose politika közelében
nem hát mozgott, ilyen mi? Nincs. Ez egy olyan ország szerintem ma Magyarországon, hogyha valaki a pénzvilág vagy a média világában dolgozik, az is valahol érintkezik a politikával. Nem, nyilván nem. Tehát igen, szóval most ugye az lesz innen a következő lépés, hogy rá fog kérdezni nevekre, és akkor ilyenkor kezdek el kínosan menekülőre fogni a magam dolgát. Megmondom miért. Mert ennek az egész miniszterelnök jelölt dolognak az egyetlen egy kényes pontja van, amikor ez átsúszik egy ilyen az emberek számára értelmezhetetlen casting szóval szoktuk jellemezni folyamatban.
Szereztek néhány jó pillanatot az előző választáson?
Igen, nem, az 2009 volt egyébként. Igen, csak hogy ezt mindenképpen el kell kerülni. Először szerintem a poszt maga komolyabb, a helyzet sokkal komolyabb. Ma egy olyan országban élünk, és az elmúlt másfél hónapot én úgy értékelem, csak jelzem, hogy túl azon, hogy nyilván kaptunk egy ütést a gyomorszájunk környékén, egy kicsit nehezebben veszük a levegőt. A másik pedig az, hogy nagyon erősen lídert vár el a közvélemény. Tehát amelyik pártnak van egy miniszterelnök jelöltje, akár egyébként a párt kisebb, vagy akár a miniszterelnök jelölt maga nem olyan fénylő csillag, mégis egy miniszterelnök jelölt képes a médiában felmutatni valamit. De visszatérve a gondolatmenethez, a civil, aki a politikában nem ismeretlen, akit nem kell bemutatni, aki a jelölése pillanatában rendelkezik bizonyos fajta ismertséggel, és még egyszer mondom, alkalmas arra, hogy a mérsékelt jobb oldaltól a kommunisztikus baloldalig adott esetben a választók egy része számára azt az üzenetet hordozza, hogy normális ország, egy igazságosabb ország.
De a mai napon hétfőn van valaki, aki van. Már tudja, hogy őrá gondolnak, és már gondolkodik rajta?
Ezt lehet, hogy mondtuk, ha nem mondtuk, akkor most ez lesz a hét szenzációja, bár nem olyan jelentős bejelentés, hogy én ezt egyértelműen úgy gondolom, hogy nem a pártoknak kell ezt a nevet fölvetniük, hanem ennek kívülről kell érkezni a civil világból. Tehát minden olyan párt jelölt, akit egy párt látszólag civilként megemel, nekem az volt az elmúlt egy éves tapasztalatom, és különösen az utóbbi pár hónapos tapasztalatom, hogy az óvatatlanul valami módon megosztja az embereket. Mert ha ez a párt mondja, akkor a másik párt gondolja azt, hogy az túl bal, túl jobb, túl liberális, túl konzervatív, túl öreg, túl fiatal. Ez most egyféleképpen lehetséges, és én amennyire tudom, ezen folyik ma a munka, hogy egy tekintélyes civil kör, aki lefedi a politika és az értelmiség bizonyos fajta spektrumát, az képes arra, hogy egy névben megállapodjon, és azt ajánlja a pártoknak, hogy tessék.
De melyik ez a tekintélyes civil kör, ami ilyen képességgel
ez a,
bír?
Ez a Szalai kör, az ötvös körig például, hogyha tehát, hogy...
De ez több kör.
A különböző... Igen, ez több kör, ezek olyan szakmai mozgalmak, akár mint a tanítók. Tehát most nem akarok, pont ebben nem akarok belefolyni, és azt gondolom, hogy ha ez a javaslat megérkezik, akkor a politikai pártoknak van egy igazodási pillanat. Én azt tudom most mondani, hogy ha ez a civil jelölt megérkezik a szocialista párt döntéshozó testülete elé, akkor én nagyon jó szívvel fogom azt mondani, hogy igen, mi ezt készen állunk támogatni.
Tudja már?
Elvileg.
Sejti már, hogy elvileg. Ki lesz az a civil jelölt, aki megérkezik?
Igen, tehát vannak ilyen típusú.
Ki az?
Nem. Pont ezt szeretném elkülni, úgyhogy szerintem ugrok is gyorsan a másik lehetőségre, mert a második lehetőség az, hogy mégis azt mondjuk, hogy saját magunkon belül, hogyha képesek vagyunk egy kormányváltó szövetséget összerakni, akkor nézzük meg, hogy a ma szóban lévő jelöltek közül ki az, aki adott esetben valamelyik párt jelöltjeként elvállalja, alkalmas és képes vezetni ezt együttműködést.
De ez egy nagyon elvi lehetőségnek hangzik az előzőhöz képest, amire ha jól értem, akkor vágynak.
Az idő. Az idő. Az a baj, hogy Én Botka László kapcsán is az időfaktort mondtam, és most is az időt mondom. Ez egy olyan politikai szituáció, hogy mindenki tudja, hogy az utolsó percig mozgásban lesz minden. Az utolsó perc pedig nem április 8-án van, hanem mondjuk február 17-én, amikor el kell kezdeni aláírásokat gyűjteni. De valamiért azt érzem, hogy minden, a legkisebb párt is úgy gondolja, hogy ő még emelkedhet. A legnagyobb párt is úgy gondolja, hogy ő még esetleg történhet valami. Tehát most gondolja végig, hogy a múlt héten a DK elnökével beszéltek, ő is ma a legszélesebb fajta elképzeléssort ide tudja tenni. Én is bármit el tudok képzelni. Lehet, hogy holnap olyan mondatot mondunk, vagy olyan történik, hogy az összes szavazónk, aki 2-3 hónappal ezelőtt nálunk volt, visszatér, és a második legerősebb párt leszünk Magyarországon, és azt mondjuk, hogy új ajánlatot teszünk mindenkinek. Tehát itt most minden lehet, higgy el, ezért ez azért lesz most képlékeny, amit mondok, és ezért a szempontból a kongresszusunkon is sokkal inkább most tartalmi ügyekkel foglalkozunk, és nem személyi kérdésekkel, mert szerintem az igazi döntések itt január elején lesznek.
Ez eddig kettő volt. Mi a harmadik lehetőség egy miniszterelnök jelöltre?
A harmadik az, hogy van a Szocialista Pártnak egy listavezetője, és ilyet csináltunk már, azt mondjuk, hogy nem állítunk külön miniszterelnök jelöltet, hanem a listavezető vesz részt azokon a vitákon, azokon a beszélgetéseken, azokon a fórumokon, ahol egyébként miniszterelnök jelöltet.
Tehát a listavezető az elnök.
Külső, igen,
nagy valószínűség.
Tehát külső, a saját politikai családunkból az, ha van teljes körű összefogás, ott valaki, vagy pedig azt mondjuk, hogyha nincs összefogás, nincs együttműködés a politikai pártok között, csak koordináció. Mi azt remélem értjük a különbséget, hogy milyennyire más koordinálni és szövetséget kötni. Ez a választóknak, hogy még el kell magyaráznunk, ha ez így lesz. Akkor azt mondom, hogy akkor van egy ilyen opció, hogy akkor a párt saját maga soraiból listavezetőként valakit megemel.
Az időtényezőt említette, sokat gyára. Meddig kell ezt világosra hozni, eldönteni? Hogy február után mivel mennek?
Én néhány hónappal ezelőtt, amikor egy új politikai menetrendet alakítottunk ki Botka László visszalépése után, akkor én ezt a december 9-i kongresszust ezt úgy képzeltem, hogy ebből a 4 politikai feladatból legalább 2-3-at fel tudunk mutatni. Ma azt látom, hogy fel fogjuk tudni mutatni ezt a karakteres baloldali programot, fel fogunk tudni mutatni néhány szereplőt, fel fogjuk tudni mutatni az együttműködés kereteit, és remélem, hogy talán, ha van lehetőségünk, ennél egyel többet is. És január vége felé látom azt, amikor végleg le lehet zárni a miniszterelnök jelölt lista szövetség.
Amíg nincs meg ez minden, addig, ha jól értem, egyszerre kell mindent csinálni.
Jól érti.
Hol tartanak az egyeztetések a szóba jöhető szövetségesekkel? Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy minden héten tárgyalnak, múlt héten is tárgyaltak, jövő héten is fognak, de azt mondta, hogy ő csak megmutatja magát ott időnként, hogy lássák, hogy azért rajta van az ügyön.
Ügyes. Jó, egyébként tényleg az van, hogy ott van. Valóban ebből a szempontból mélyebb a körzetek, az arányok belső ismerete, mélyebben rendelkező információk az alelnök kollega rendelkezik ott. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy kölcsönösen tudjuk azt, hogy hol kinek van jó-jobb jelöltje, kölcsönösen tudjuk azt, hogy mik azok a körzetek, amiben úgy gondoljuk, hogy helyesebb, hogyha a miénk vagy az övék. Szerintem fontos alapelveket tisztáztunk, tehát hogy a 106 körzetről tárgyalunk, fontos alapelve az, hogy a belső aránya az körülbelül megfelel a két párt mostani támogatottságának.
Ezt most ők hogy mérik? Nagyjából pariban vannak?
Nem. Mi még egy enyhén előbbre vagyunk, de ugye különböző mérések vannak. Ugye ebből a szempontból a Demokratikus Koalíció jó helyzetben van, mert van egy mérőintézet, aki mindig egy picit magasabbra méri őket. Mi ezt a mérőintézetet választottuk, ez a barátság jele. Más mérőintézeteknél egyébként ők sokkal lejjebb vannak.
De minden politikus rá szokta mondani, nyilvánosan vagy kevésbé nyilvánosan, hogy nem szabad elhinni a nyilvános adatokat.
Persze, mi is tudjuk meg rá, azt is látjuk, hogy megjelent az, ami 2002-ben volt utoljára, hogy van egy olyan 3-400 ezer ember, aki azt mondja, hogy elmegy, de titkolja, hogy mire fog szavazni. Ugye én utoljára 2002-ben volt, és ezek a száma nő. De valamiből ki kell indulni, a nyilván tendenciákat mindennyian látjuk. Tehát ma azt mondom, hogy ez körülbelül megvan. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy holnap ezt a 3-4-5 vitáscsomót, Digoldus csomót így átvágjuk, és akkor akár be is jelenthetjük, hogy készen állunk a 106 körzetben. Igen, az utolsót nem mondtam, hogy nyilván az együtt P számára is fenntartunk helyeket, ugye ezt is még majd valamilyen formában be kell illeszteni. Ez néhány helyről van szó. Csak azt meg kell mindenkinek érteni, ez borzasztó kényes vagy bonyolult lesz, hogy hogy magyarázzuk el az embereknek, hogy a koordinált indulás az azt jelenti, hogy neki a saját szavazókörében meg kell keresni vagy a DK-t, vagy, tehát nincs olyan MSZP-DK, vagy a DK, vagy az MSZP. Tehát mindig az utolsó percig mondjuk azt, hogy de jó lenne, hogyha ez mégiscsak összeraknánk. Amit most megtárgyaltunk, azt hívjuk közös indulásnak.
De ha minden mozog, a kutatási adatok is hétről hétre mást mutatnak, akkor vajon a DK-nak, amelyik most inkább fölfelé szálló ágban van, értelme van megállapodni? Akar megállapodni? Látják rajtuk, hogy most akarja átvágni a Gordiusi csomót?
Igen. És tehát azért, ha valaki bemegy egy kaszinóba, és már harmadszor blackjack-e van, és nyerőszériában van, az nem azt jelenti, akkor minden pénzét a végén feltesz a negyedik körre is. Tehát ez egy dupla fenekű játszma. Ezt egyébként tényleg viccesen volt közöttünk téma Gyurcsány Ferenccel, hogy mi van, ha jövő hónapban mi elkezdünk nőni, és akkor ők vállalják ezt a kockázatot. Tehát egyszer kell egy pontot húzni, ez most van. És úgy látom, ezt elfogadják ők is, elfogadtuk mi is. Tehát hogy most ezek az arányok alapján tárgyalunk, ezek az arányok alapján próbálunk meg megállapodni, és azt mindenkinek meg kell érteni, hogy van 25 kifejezetten jó körzet Magyarországon, a baloldal számára jó körzet. Ha ebben a 25-ben megfelelő arányokat tudunk jó jelöltekkel indítani, és a 25-ből elviszünk 20-at, akkor nincs kétharmad, nincs többség, nincs kormány, nincs győzelem. Tehát, és ugye nyilván akkor számolunk az a Jobbik is, majd néhány helyen fog egyéniket nyerni. Tehát most ez az igazi felelősség.
Most már az a cél, hogy ne legyen kétharmad? Már nem az a cél, hogy kormányváltás legyen?
Nem lehet szerintem úgy neki menni egy mérkőzésnek, hogy nem a győzelem a cél, de bizonyos helyeken meg kell azt az egyszerű dolgot néznünk, hogy lehet minimalizálni azt a helyzetet, ami most kialakult. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez volt az igazi választóvonal mindig a politikában, és ettől nem vagyok hajlandó ellépni, hogy minden erővel a 18-ra kell, minden energiánkat arra kell fordítani, nem lehet alibizni, nem lehet csak építkezni, és az új építkezés alapjait lerakni. Tehát még egyszer mondom, a helyzet nehezebb lett, ezt el kell ismerni, a helyzet kritikusabb lesz, ezt el kell ismerni, ennek ellenére a cél a kormányváltás, de mindent meg kell nézni, hogy olyan együttműködéseket is fogadjunk el, ami minimalizálja esetlegesen a később kialakuló helyzetben lévő konfliktusokat.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják.